Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség a közelmúltban az idősödő emberek foglalkoztatásában rejlő kiaknázatlan lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A felvetés fontosságát hangsúlyozza Simon Attila munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár is, aki az Inforádió Családi Hét című műsorának nyilatkozva elmondta, a munkáltatóknak célszerű megtartaniuk idősebb munkavállalóikat, hiszen évek óta kevesebben lépnek a munkaerőpiacra, mint ahányan távoznak onnan. Sánt András interjúja.
Nagyon közel van az a vélelem, hogy 2030-ra az összes európai munkavállalónak a 30%-át az úgynevezett idősödő munkavállalók teszik majd ki. Idősödő munkavállalón itt az 55 év és 64 év közötti korosztályt tekintjük. És ha ehhez még hozzáveszünk a magyar sajátosságokat, például azt, hogy hasonlóan Európához itt is demográfiai problémával küzdünk, és hogy évek, de talán mondhatom, hogy néhány évtized óta minden egyes évben kevesebb a munkaerőpiacra kilépők száma, mint ahányan onnan kilépnek pusztán csak azért, mert jól megérdemelt nyugdíjas éveiket megkezdik, így folyamatosan nő az a hiány, amit most érzünk meg igazából, hogy felpörgött a gazdaság, és jó néhány ágazat most már munkaerő hiánnyal küzdik.
Említette, hogy 55 és 64 év közötti embereket tartanak idősödő vagy idős munkavállalóknak. Mi alapján és ki határozta ezt meg?
Természetesen ez nem egy pejoratív megfogalmazás, ez szakemberek, méghozzá foglalkozás egészségügyel foglalkozó szakemberek határozták meg, ugyanis nagyjából ez a kor, amikor szignifikánsan látszik az, hogy valaki egy korábban egyébként akár évtizedeken át betöltött munkakört nem biztos, hogy ugyanazzal a hatékonysággal tud ellátni, mint tette azt korábban évtizedeken keresztül, és pusztán csak azért, mert hogy a vitalitása, tehát az életkora már nem teszi erre alkalmassá. Ugye van egy másik fogalom, amit itt talán lehet használni, ez a core management. Erre próbálják ezek a szakemberek igazából fölhívni mindannyiunk figyelmét, mind a foglalkoztatókét, és nekünk saját magunknak, mint munkavállalóknak is a figyelmét, hogy elmúlt már az a világ, amikor valaki kilép a, mondjuk az inas éveiből, beáll dolgozni 21 néhány évesen, és a nyugdíjazásáig ugyanazt a munkakört kényszerül ellátni, akkor is, hogyha fenn a sok esetben szó szerint belerokkan ebbe. Tehát ez a core management, hogy úgy alakítja át egy cég a saját foglalkoztatási know-how-ját, hogy figyelemmel van arra, hogy a kor előre haladtával bizonyos munkaköröket már nem tudnak betölteni ilyen idősödő munkavállalókkal, de erre nem az a jó válasz, természetesen, hogy akkor ezeket az idősödő munkavállalókat elküldöm, és veszek föl helyettük fiatalt, hanem az, hogy azt a hatalmas szakmai tudást, ami ezeknél a munkavállalóknál megvan, azt egyfajta mentorálási, betanítási, vagy bármilyen a számukra egyébként sokkal inkább megfelelő munkakörbe átmentik.
Na most, hogyha ez már pedig így van, akkor az idős munkavállalók esetében milyen tudást, képességet, kompetenciát érdemes ajánlott fejleszteni?
Természetesen a digitális kompetenciát, ugye megint csak visszautalva, ezek a szakemberek, ezek egy nagyon komoly, azt hiszem, itt mondhatjuk nyugodtan, hogy élettapasztalattal bírnak a saját szakmájukat illetően. De itt technológiai és egyéb előrehaladás miatt közben van egy ilyen típusú hátrányuk, főleg megint csak Magyarországon sajnos még nagyon gyerekcipőben jár ez az úgynevezett élethosszig tartó tanulás. Tehát, hogy meg tudják feleltetni ezt a szakmai tudásukat a jelenkor kihívásainak, és itt, hogyha nagyon egyszerűen akarok most fogalmazni, akkor nyilván ebben nagyon nagy segítséget adhat nekik a digitalizáció. Tehát a digitális készségüket, képességüket kell fejleszteni, akár ahhoz is, amit az előbb említettem, hogy jól tudjanak mentorálni fiatalokat. Most gondoljon bele abba, hogy aki most kerül ki bármelyik szakmában az iskolapadból, sok esetben teljesen más technológiát tanul, számítógépvezérelte gépekkel, egyebekkel. Őt hogyan tudja bevezetni a gyakorlati adott cégnek a életébe egy olyan személy, aki pedig mondjuk most ad abszurdum, be sem tud kapcsolni egy számítógépet. Tehát itt van egy olyan rés, amit mi szeretnénk segíteni betömni, mármint kormányzati oldalról. Erre fogunk indítani programokat, de az első és legfontosabb megtalálni a közös hangot mind a munkavállalóval, hogy ő is érezze, ő is lássa azt, hogy neki erre bizony 50 év fölött is még szüksége van, hogy ezt ő akarja, hiszen rákényszeríteni nyilván ez senkire nem lehet, és a foglalkoztatóknál is kell egy tudatformálás, hogy éljenek a lehetőséggel, egyrészt, hogy ezekbe a programokba beiskolázzák ezeket a munkavállalóikat, hogy alkalmazzák a core managementet, hogy legyen ebből egy ilyen divatos szó, van most egy ilyen win-win konstrukció, és ne az legyen az egyszerű válasz, hogy jaj, hát ha nem bírja már azt a munkakört, akkor veszek fel a munkaerőpiacról valami fiatalabbat, aki még ráadásul miután fiatal, pályakezdő, valószínűleg még olcsóbb is.
Mikor gyűrűzik le ez a mindennapok szintjére, amit ön most tulajdonképpen ígért, tehát hogy a kormány odafigyel majd erre a korosztályra?
Ennek a napjait éljük. Tehát a kormány már fogadott el ezzel kapcsolatosan határozatot, digitális oktatási stratégiát, és ennek a stratégiának a megvalósítását kell az elkövetkező években. Tehát itt bőven nem arról beszélünk természetesen, hogy majd 2020 után mi lesz. Itt bizony arról beszélünk, hogy 2017-ben, 2018-ban milyen kézzelfogható programokat tudunk elindítani. És nyilvánvalóan ez túlmutat egyébként a Nemzetgazdasági Minisztériumon. Ezt egy össztársadalmi szinten kell kezelni, és ezen belül lesznek olyan képzési projektek, ahol természetesen ennek van egy ilyen munkaerőpiaci lába. Úgyhogy én azt tudom ennek mondani, hogy a források erre elvileg rendelkezésre állnak, ezek részben Európai Uniós források, a programokat kell nyilvánvalóan úgy kidolgoznunk, és ez veszi a legtöbb időt igénybe, hogy olyan programmal álljunk elő, amilyen programra fogadókészség van. És hogyha belegondol ön is abba, hogy biztos van az ismerősi környezetében ebből a korosztályból valaki, hogy na vajon azt a szemét ugyan hogy lehetne arra rávenni, hogy ő még a munkája mellett ezt a képességét megpróbálja fejleszteni. Tehát itt a motiváció az, azt gondolom, a kulcs.
Megtérülő befektetése munkában tartani az idősödő generációt, amikor nem ritkán az aktív korúak is munkanélkül maradnak olykor.
Igen, közgazdászok is alátámasztják ezt, hogy abszolút megtérülő tud lenni. Tehát bőven nem kell leírni egy 55 éves munkavállalót, mert hogy bele már úgymond kell investálni, hiszen hamarosan nyugdíjba megy. Egyrészt ez a nyugdíjazás, ez ugye folyamatosan tolódik, nem csak Magyarországon, nálunk nyugatabban lévő államokban is magasabban van már most is a nyugdíjkorhatár, de ha visszatérünk a beszélgetés elejére, akkor lesz egy kihozanító pillanata jó sok munkáltatónak, és az most nem kár örvendőként mondom természetesen, amikor adott esetben ez a reakciója, hogy jó, akkor ő elküldi ezt a bizonyos munkavállalót, mert vesz fel helyett a fiatalt, és szembesülni fog vele, hogy nem tud felvenni fiatalt, mert nem tud annyit a jelenlegi generáció kiállítani, és most még abban ne is menjünk bele, hogy vannak hiány szakmák és egyebek, hanem ha csak egyszerűen az abszolút számokat nézem, akkor 10-20 ezerrel, ahogy mondtam, kevesebben lépnek be évek óta a munkaerőpiacra, mint ahányan onnan távoznak. Tehát előbb-utóbb egyre több foglalkoztató rá fog arra döbbenni, hogy bizony nagyon megéri investálni ezekbe a nagyon jó szakemberekbe, hogy minél tovább maradjanak ott a cégnél, és minél használhatóbb tudásuk legyen.
Egy-két gondolattal ezelőtt pedzegette a motiváció kérdését, az egyén motivációjának a kérdését. Ki finanszírozza egyébként az élethosszig tartó tanulást a tervek szerint, az állam vagy az egyén?
Nézze, ez a konstrukció valószínűleg egy vegyes konstrukció lesz. Mind a gazdaságfejlesztési innovációs operatív programból, mind a Emberi Erőforrás Minisztériumnál lévő EFOP-ból lesznek olyan programok, amelyek részben ezt a finanszírozást megoldják. Azért nem szeretnék most arányokra, százalékba belemenni, mert nem tartunk még itt. Egyértelműen pont az alulmotiváltság miatt a konstrukciót elvileg úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy minél nagyobb legyen az a hányad, amit ezekből az operatív programokból meg lehet finanszírozni. Halkan mondom ki, ez akár az is lehet, hogy 100%, tehát hogy a konkrét egyénnek egyébként meg a foglalkoztatónak nem is kell fizetnie semmit, annyit várunk el nyilván, hogy aki egy ilyen tanfolyamot elkezd, akkor azt eredményesen végezze is el.
Na és hogyha kora ellenére egészséges a munkavállaló, mert ugye azért ennek van egy ilyen vetülete is, akkor milyen foglalkoztatási formában dolgozhat majd továbbra is a munkaerőpiacon? Ugyanúgy a szokásos, addig megszokott munkarendben, vagy pedig esetleg rövidített munkaidőben, távmunkában?
Ez a másik, hát rákfenéje talán a mi társadalmunknak és a munkakultúránknak is, hogy ugyan az összes jogszabályunk tartalmazza a létező összes atipikus foglalkoztatási módot, de mégis a fejekben valahol az van csak, hogy az a munka, amit minimum 8 órában végzünk naponta. Tehát kifejezetten arra szeretnénk ösztönözni, és ez is egy ilyen ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő kampány, hogy vannak ezek az úgynevezett atipikus, rugalmas foglalkoztatási formák itt különösen, és akkor talán, ha megenged ennyit eltérni ettől az 55 éves korosztálytól, hát a gyesen lévő kismamáknak a visszacsábítása a munkaerőpiacra, annak egy tökéletes, tipikus formája lehetne az, hogy ők 4 vagy 6 órában, osztott munkakörben, távmunkában is egyebek tudják ellátni azt a feladatot, amit valószínűleg előtte ott hagytak, vagy akkor ott hagytak, amikor ugye elmentek szülni. Mondok önnek egy számot, nagyon büszkék vagyunk a foglalkoztatottsági mutatóinkra, és erre azt gondolom, nem csak a kormány, erre mindannyian tényleg büszkék lehetünk. A férfiak foglalkoztatottsági rátája az most már közelíti a 73%-ot, az EU-s kívánalom egyébként 2020-ra a 75. Ehhez képest a hölgyek foglalkoztatottsági mutatója az alig több, mint 60%. Tehát azt gondolom, hogy a két szám eléggé jól mutatja azt, hogy hol van még nagyon komoly tartalék, és ezt a tartalékot életkorra való tekintet nélkül csak is kizárólag ezzel a rugalmas, családbarát foglalkoztatási módozatokkal tudjuk elérni.
Jó is, hogy említette ezt a kulcsszót, hogy családbarát foglalkoztatási módozat. Aki elveszti a munkáját, idősen elmegy nyugdíjba, gyakran elveszti az önbecsülését is. Talán, hogyha dolgozik, akkor lélekben, szellemileg frissebb marad, úgy érzi, hogy számít rá a társadalom.
Hogy még értékes a társadalom számára. Valóban így van, és látja, megint csak ezt így nagyon halkan mondom, ugye 2010-11 fordulóján egy adott gazdasági és munkaerőpiaci helyzetre adott a kormány akkor egy elég markáns választ, korai nyugdíjazások, korkedvezményes nyugdíjak, és a többi, és a többi. Egyébként megjegyzem, itt nyitok egy zárójelet, hogy statisztika nagyon jól mutatja, amit sokan nem gondolnának, hogy most is, úgyhogy kvázi ezek a szigorítások évekkel ezelőtt megtörténtek, az irányadó, tehát a mindannyiunk számára irányadó nyugdíjkorhatárhoz képest 2-3 évvel hamarabb mennek el az emberek nyugdíjba, zárójelbe zárva. Tehát valóban azt gondolom, hogy át kell újra tekintsük azt, hogy tudjuk adott esetben azokat a már nyugdíjban lévő volt munkavállalókat motiválni, hogy amennyiben ők úgy gondolják, akkor hogy tudnának ők újra megjelenni a munkaerőpiacon, rugalmas foglalkoztatás keretében, ne nyilván nem 8 órában, és hogy miután minden összefügg, természetesen ehhez az ő digitális kompetenciájukat, készségüket is fejleszteni kell, mert lehet, hogy pont ez lesz az a kiskapu, amely lehetővé teszi azt, hogy ő távmunkában, osztott munkaidőben, bármiben vissza tudjon kapcsolódni annyi időre, amennyit ő a maga számára komfortosnak gondol a munkaerőpiacra.
Simon Attila munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárt hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.